Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Liturgikus ünnepeinket két nagy csoportba lehet osztani. Az első nagy csoportba tartoznak azok az ünnepek, amikor üdvösség történetünknek az eseményeit üljük, ünnepeljük. Ezekben az ünnepekben valójában arról van szó, mit tett Isten értünk, kezdve a teremtéstől el a megváltásig. Mit tett a mi üdvösségünk érdekében? Mert valójában mindent ő tett. Ebben az összefüggésben a kereszténységnek az első ünnepe, amely mindmáig ünnep, és minden vasárnap ezt ünnepeljük, a húsvét, a hét első napja. Jól tudjuk, hogy a karácsony már a kereszténység szabaddá levése után jött szokásba. 335-ben ülték az első karácsonyt Rómában. Eladdig csak egyetlen egy ünnepet ültek, a húsvétot, a föltámadás ünnepét. De aztán, ahogy teltek az évek, az évtizedek, az egyház jónak látta minél több üdvösségtörténeti eseményt megünnepelni. Aztán jött a virágvasárnap, a nagy csütörtök, a nagy péntek, a nagy szombat, a mennybe menetel, a pünkösd, és így tovább. A középkortól errefele jöttek szokásba egyfajta, másfajta ünnepek, amelyek valójában egy eszményt, vagy egy tematikus dolgot ünnepel meg. Itt nem valami eseményen van a hangsúly, hanem az ünnepnek a tartalmán, az ünnepnek az üzenetén, vagy azon a teológiai valóságon, ami az ünnep kapcsán szóba jön, szóba jöhet. Így alakultak ki az ilyen ünnepeink, mint a Szent Háromság vasárnapja, amikor az Atya, a Fiú és a Szent Lélek titkáról elmélkedünk. Az Úr napja, amikor az oltári szentségre figyelünk. Így alakultak ki lassan a Jézus szíve, a Mária szíve és a különféle Mária ünnepek. Aztán a 17. századtól errefele a Szent Józseffel kapcsolatos ünnepek. Ez a folyamat nem állott le, hiszen mindjárt a II. Vatikáni zsinat után volt Biblia vasárnap, aztán van az irgalmasság ünnepe újabban, és a legújabb ünnep, amit hamarosan meg fogunk ülni, az évközi harmadik vasárnap, ami az isteni íge vasárnapja lesz. Ezek mind-mind olyan tematikus ünnepek, amikor egy kérdést teológiailag próbálunk elmélyíteni. Ünneplő testvéreim, a Szent Család vasárnapja is tematikus ünnep. Kanadából indult el. A kanadai hívek figyeltek fel arra, hogy milyen veszélyben, milyen váltságban van a család, és érthető, hogy váltságban van, mert ha egyszer az ember váltságban van, akkor a család is válságban van, mert emberek szoktak házasodni, és ez szinte magától értetődő. 13. Leó pápa magáévá tette a gondolatot, és szorgalmazta az ünnepnek az elterjedését. És hát ma már ott vagyunk, hogy minden évben a karácsonyi ünnepkörben megtartjuk az ünnepet. Ha megfigyelték, kedves testvéreim, a mai szentmisének az első könyörgése, a kollekta is fölhívja a figyelmünket a családra, és a család eszmény hordozta üzenetre próbál fókuszálni. Így imádkoztunk, segíts, hogy nyomukba járjunk, és gyakoroljuk a családi élet erényeit. Nyomukba járjunk Máriának, Józsefnek és Jézusnak, akik alkották a szent családot, és kövessük az ők példájukat, azokat a példákat és eszményi eseteket, amelyeket átmásolhatunk a mi emberi hétköznapjainkba. Arra gondoltam, hogy elmélkedésemben picikét megállok mind a három személynél, és a teljesség igénye nélkül egy-egy fontos dologra próbálok rávilágítani a Szent Család tagjainak az életében. Kezdjük Józseffel. Reményik Sándor nagyon elszólta magát, amikor a József az Ács Istennel beszél című versét így kezdi, hogy az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium. Mind a két sora teljes hazugság. Pedig hát Reményik egy mélyen hívő ember volt. Ugyanis az ember, és én magam is, és bármelyikünk nem csak azáltal beszél, amit mond a szájával, hanem sok esetben cselekedeteink, életvitelünk beszédesebbek, mint maga a beszédünk. Nos, Józsefről nem hallgat az evangélium, igenis sokat beszél róla, és igen fontos dolgokat mond el róla, de József valójában nem volt a szavak embere, ő az életével beszélt, az élete beszél, mind a mai napig. Most úgy áll előttünk, mint egy csendes, szorgalmas mesterember, aki tudja, mi a kötelessége, aki eleven mély kapcsolatban van az Istennel, annyira eleven és mély kapcsolatban, hogy az álmok nyelvét is érti, annyira becsületes, hogy amikor látja, hogy Mária áldott állapotban van, akkor nem akarja megszégyeníteni, hanem titokban akarja elbocsátani, de miután álmában figyelmeztetést kap, magához veszi, és indulnak a népszámlálás parancsának eleget tenni Betlehembe, onnan pedig indulnak a nincstelenségbe, hiszen el kell menekülniük Heródes haragja előtt, de József mindvégig ott van a családban, a család mellett, ő a családnak a feje. És mindent, de mindent a gyermekért tett. József tudta, mit jelent nevelni, József vitte el a gyermek Jézust a zsinagógába minden szombaton magával, a zsinagógai iskolába is ő vitte egészen biztos, tehát József tudta a dolgát, tudta, hol a helye, mit kell tennie. Ebben minden tekintetben az édesapák és a férjeknek a példaképe kell, hogy legyen, aki csendes, szorgalmas, dolgos ember, akkor beszél, amikor beszélnie kell, de leginkább, ahogy kihangsúlyoztam, a tettei, a cselekedete, az életvitele beszél. Hány és hányan büszkélkedhetünk olyan édesapákkal, akik úgy nem a szó emberei, de a cselekedeteik, az életük beszédes, mert példaképek. Ejtsünk pár szót a szűzanyáról, Máriáról is. Azt írja a Talmud, míg egyedül vagy, négy fal a neve, ha asszonyod belép, otthon lesz belőle. Most egészen biztos, hogy a szűzanya Józsefnek a hajlékát, azt a négy falat, ami akkor egy ballang volt, és a ballang elé ilyen lefödés építve Názáretben lehet látni ilyeneket, ezt a szűzanya otthonná tette. A szűzanya otthont teremtett. És hogy mik az otthonnak a tulajdonságai, vagy a velejárói, vagy a jelzői, hát mindenek előtt a csend, a figyelem, a fegyelem, a meghittség, az oázis jelleg, a fészek, menedékhely, vár. Ezek mind olyan jelzők, amelyeket csak az édesanyák, az Istennel bensőséges mély kapcsolatot építő asszonyok tudnak megteremteni. Mert ezek a jelzők, a csend, a figyelem, a fegyelem, a meghittség, az oázis, a fészek, menedékhely vagy vár, ez mind-mind valamiből származik, valaminek a következtében van. Mert aki magában hordozza az állandó elégedetlenséget, aki magába hordozza a poklot, az nem tud maga körül otthont, melegfészket teremteni. Azt tud ilyen melegfészket otthon teremteni, aki nagyon mély és bensőséges kapcsolatban van az Istennel. És azt írja az evangélium a szűzanyáról, hogy kegyelemmel teljes, azaz nem volt jelen a bűn az életében, Isten töltötte be szívét, lelkét, életét, hétköznapjait, ünnepnapjait. És akinek Isten tölti be az életét, a lelkét, az egész biztos, hogy maga körül mennyországot tud teremteni. És a názáreti otthon maga volt a földi mennyország. Éppen ezért, mert két olyan ember alkotta családról van szó, akik mind a ketten Istenből táplálkoztak, Istenből éltek, Istennel éltek, Istennel osztották meg gondolataikat, gondjaikat, örömeiket, bánataikat, mindazt, ami foglalkoztatta őket. A harmadik Jézus. Jézusról nagyon nehéz beszélni, kedves testvérek, mert egyszerre kell figyelembe venni Isten gyermeki valóságát, és azt, hogy közben Mária és Józsefnek is a gyermeke. De ha elolvassuk Szent Lukács evangéliumából a gyermekség történetet, ott kiderül, hogy Jézus a kettőt nem keverte össze. Jézus engedelmes tudott lenni úgy földi szüleinek, hogy nem szenvedett csorbát egyáltalán Isten gyermeki engedelmessége, és úgy tudott szüleinek gyermeke lenni, hogy a másik sem. Tehát mindent a maga helyén tudott megtenni, megélni. Ebben a kettős fiúságban teljes harmónia, teljes összhang van. Az én eledelem az, hogy mennyei atyám akaratát teljesítsen, mondja egy alkalommal, és teszi el addig, amíg a kereszten odaadja az életét. És amikor egy alkalommal úgy néz ki, hogy a szűzanyám, mintha átlépte volna egy picikét a határt, ott, amikor a templomban elveszítik, és rákérdez, hogy miért tetted ezt velünk, lám, atyád és én bánkódva kerestünk téged, akkor azt mondja, miért kerestetek, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ez picit úgy tűnik, mintha rendre utasította volna a szűzanyát, de azt jegyzi meg az evangélista, hogy Mária szívébe véste a szavakat, és elgondolkodott rajta, azaz megértette, hogy itt valaki olyannal van dolga, aki egyszerre kettős fiúságot él meg, és ebben a kettős fiúságban mégis megvan a teljes összhang. Hogyan tudták ezt megtenni, kedves testvérek? Nagyon egyszerű a kérdésre a válasz, és pedig azért tudták ezt megtenni, mert számukra az élet egy szerves egész volt. Vagyis egyszerre tudtak együtt élni azzal a közösségbe, amelynek a tagjai voltak, egyszerre tudtak közösségben élni a zsinagógával, a családnak lelki otthonával, illetve a falu közösséggel, vagy a város közösséggel. És minden otthon kezdődik. Minden, de minden. A zsidó család naponta közösen imádkozott. Az ima szentségéből léptek ki a profán hétköznapok világába, a profán hétköznapok világából az ima csendjébe tértek vissza elcsendesedni Isten előtt. Közösek voltak a szombati zsinagógába menetelek, közösek voltak az évi Jeruzsálembe kötelező módon előírt zarándoklatok, közös volt a szédereste, a húsvéti vacsora, a házi liturgia, amit minden családnak meg kellett tennie. Közös volt minden. És ebben a közösségben felfedezték a megtartó erőt, az együvé tartozásnak a csodálatos voltát. És így nem vesztek el sem Isten számára, sem a közösség számára, sem népük számára, hanem mindenütt ott tudtak lenni teljes egészében. Bizonyára többen hallották, vagy hallottak az úgynevezett IQ tesztről. Ha valaki nem tud angolul, én sem tudok, megkérdeztem, hogy kell kiejteni, bevallom férfiasan. Ha valaki nem tudná, hogy ez mi az, akkor biztos látott ilyent, hogy egy nagy I betű és egy latin Q betű. Na, így írják ennek a tesztnek a nevét. Miről szól a teszt? Egyfajta intelligencia teszt is, de inkább arról szól főleg, hogy fölméri mindenkinek a teljesítő képességét. Hogy mire képes az illető. Ezt el szokták végeztetni bizonyos munkahelyeken, egy-egy munkavállalás alkalmával is, de elvégeztetik gyerekeken, felnőtteken, gazdagokon, szegényeken, városlakókon, falulakókon, stb. Azért lett kifejlesztve, tudós emberek fejlesztették ki, hogy hát föl lehessen mérni az úgynevezett teljesítő képességet. Ez a tudós csoport elhatározta egy alkalommal, hogy egy lassan kihaló félben lévő indián törzsnek a fiataljain is elvégzi ezt a tesztet. Összegyűjtötték ezeket a fiatalokat, kiadták a tesztet és kiadták a parancsot, hogy tessék hozzálátni, kitölteni a tesztlapokat. És mit ad Isten? Ezek a fiatalok összefordultak és elkezdték megbeszélni a kérdéseket közösen. A tesztet vezető megbízott, rájuk fölmet, hogy hagyják azonnal abba, a tesztet nem szabad egymással megbeszélni, senki nem segíthet a másiknak, mindenki csak magára számíthat, mondta idegesen és verve a katedrát. És erre az indiánok egyik fiatalja nagyon dühös lett, és visszakiabált, a következőket kiáltotta vissza. Figyeljen ide, uram! Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb, vagy a testvérem, csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek. És a teszt megbukott. Ez a világ azt akarja elérni velünk, azt akarja besújkolni a mi agyunkba, a mi lelkünkbe, hogy egyedül, magánúton, legyünk nagyok, vigyük sokra. Ne törődjünk senki mással, csak az számít, hogy én mit tudok elérni. Jaj, testvéred, ne dőljünk be ennek a marhaságnak. Ez tönkre akar tenni bennünket, ez ki akarja csavarni közösségeinkből, még az utolsó csepp együvé tartozást is. Ne engedjünk ennek. Mert ha megengedjük ezt, hogy közösségileg így tönkre tegyen, akkor majd következik a család is. Vagy már ott van, szét akarják verni. Ne engedjük meg ezt. És nyilvánvaló, hogy közösségben gondolkodni, a közösségi tudatot magunkévá tenni, csak ott lehet elkezdeni a családban, amikor egymásra figyelünk, amikor egymásért bármilyen áldozatra készek vagyunk, amikor egymás terhét hordozzuk, amikor esetleg egymás szégyenét is magunkra vesszük. Az egyik rabbiról olvastam, hogy holtrészegen találták az édesapját az utcán, és szóltak neki, hogy kerülj el nagyiben, mert hát a rabbi mégsem mehet, és nem. A rabbi odament, fölemelte részeg édesapját, és hazavitte, és azt mondta, ő nekem így is az apám. Föl kell vállalnunk egymást teljes tudattal, mert szükségünk van egymásra. És ha egészséges a család, ha egészséges a kötelék a családban, akkor egészséges lesz a nemzeti kötelék, egy városi kötelék, egy házközségi kötelék, akkor már megérezzük, rásejtünk a közösségnek a szépségére, közösségeink fontos voltára. Ma azért imádkozzunk, kedves testvérek, hogy a mindenható Isten ajándékozzon meg bennünket sok-sok olyan családdal, akiknek József Mária és a Jézus a példaképük, akik építik, ápolják, foggal, körömmel ragaszkodnak az együvé tartozás szentségéhez, akik kifele is így jelennek meg, mint közösség, olyan közösség, amely befogad, amely nyitott Isten fele, és ezáltal nyitott embertársak fele is. És kérjük a mindenható Istent, hogy azok, akik elvesztették társukat, akik gyászolják életük felét, úgy tetszett nekem egyik előadáson, azt mondta az egyik előadó, hogy a férj is feleség. A férj is feleség. Ő is valakinek a fele. Tehát aki elvesztette élete felét, azokat vigasztalja meg a mindenható Isten, ő legyen életüknek a társa, az a másik fél, akit elveszítettek fizikai valóságában. És egykor majd Isten legyen mindannyiunknak egy személyként és közösségként is a jutalma. Amen.